kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is felvételről köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel a műsor minden kedves hallgatóját. A mai vendégem a műsorban valamelyest szintén meglepetés jelöltnek számít. Az RMDS szövetségi állandó tanácsának döntése értelmében első ízben lett befutó helyen nevesítve a szorvány közösségek képviselőjelöltje, aki egyben az udvar helyszékiek képviselőjelöltje is lett. Ez a döntés sem okozott túl nagy elégedettséget, ám az utólagos házon belüli egyeztetések úgy tűnik, hogy meghozták a kívánt nyugalmat. Benedek Zakariásról, az RMDS nagyszebeni szervezetének elnökéről van szó, aki a SZÁT döntése értelmében a Hargita megyei parlamenti képviselőjelöltek listáján kapott befutónak számító helyet. Benedek Zakariás 1967-ben született Szebenben. Nős, egy lánya és egy fia van. Szülővárosában magyar tagozaton végezte el a középiskolát, majd Temesváron diplomázott építőmérnök karon. Jelenleg egy nagyszebeni építkezési cég ügyvezető igazgatója, de tisztségéről lemond parlamenti képviselői megválasztása esetén. 2005-től az RMDS Szeben városi szervezetének elnöke. Tisztelettel köszöntöm a mai naprakész műsorban a képviselőjelöltet. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
Tisztelt Benedek Zakariás, mennyire lepte meg önt a szövetségi állandó tanács döntése, és hogyan látja a jövőt, immárom konkrétumként, mint a szorvány parlamenti képviselőjelöltje, akinek valós esélye van arra, hogy a továbbiakban majd a bukaresti törvényhozásban dolgozzon?
Hát egy kicsit meglepett ez az, hogy felajánlották nekem ezt a helyet, de ugyanakkor felelősséggel vállaltam, és be kell valljam, hogy jól is esett, mert mi szorványban az utolsó 26 évben ilyesmiről beszéltünk, ilyesmiben gondolkoztunk, ilyesmiből álmodtunk, hogy majd lesz nekünk is egy képviselőnk valamikor az RMDS keretein belül, aki majd hallatni fogja hangunkat a román parlamentben. Hogy pont rám esett a választás, hát igen, most ez van. Amit a jövőt illeti, ez a vállalás egy megfelelőséggel jár, mivel mindenek előtt a szorvány megyéket kell képviseljem, a szorvány magyarságot, azt a magyarságot, ami körülbelül 25%-ot tesz ki a romániai összmagyarságának, viszont speciális gondokkal, speciális bajokkal küzdenek, és ezzel párhuzamba persze, és itt meg is szeretnék köszönni a Hargita megyéjeknek az özvetlenségüket, ezzel párhuzamba pedig a udvarhelyi székieket és Hargita megyét is kell képviseljem, ami már egy teljesen más szituáció, ami az udvarhelyi székieknek, Hargita megyéknek is, megvan nekik is a specifikus problémájuk, de ami egy kicsit eltör a szorványtól.
26 éve tevékenykedik a szebeni RMDS berkeiben, és több mint egy évtizede a szövetség szebeni szervezetének a vezetője. Nos, tisztelt Benedek Zakariás, hogyan élnek Nagyszebenben a magyarok? Melyek azok a különleges gondok, amelyekkel nap mint nap megküzdenek, és mennyiben bíznak a jövőben a nagyszebeni magyarok?
Hát a legnagyobb gond szorvány, de azt mindenki tudja, az a kétnyelvűség, amiben élünk, de ezt úgy kell érteni, hogy a kétnyelvűség között 10-15% a magyar nyelv, és a különbség a román nyelv, mert abban a pillanatban, hogy kilépünk otthonról, legtöbbünk románul kell beszélni munkahelyen, sőt, sokat iskolában, és üzletben mindenütt. Tehát ez nálunk ez a legnagyobb gond, hogy pont emiatt, hogy szorványban élünk, nagyon nagy az asszimiláció, elég sok a vegyes házasság, és emiatt úgymond évről évre csökkenünk mindegy szám. Én például egy adatot mondanék, a 2002-es népszámlálás és a 2011-es népszámlálás között Szeben megyében valami 28%-kal csökkent a magyarok létszáma.
Ez természetesen azt is maga után vonja, hogy olvastam egy korábbi interjúhívában, hogy minden évben meg kell küzdeni például azért, hogy anyanyelven induljanak osztályok az oktatásban. Hogy tudják ezt elérni?
Igen, tehát ezt évente meg kell, körbe kell járjuk ezt a dolgot, hogy mindig meg kell beszéljük tanfelügyelőkkel, meg mindenkivel a megyékből, a Szorvány megyékben, hogy magyar osztály, ha kisebb létszámmal is, de induljon. És emiatt a magyarok is sokszor nem adják be a magyar osztályokba a gyereküket, mert azt mondják, hogy kicsi a létszám, nem versenyképesek, nem lesznek versenyképesek, és akkor külön meg kell magyarázni, hogy de van ilyen lehetőség is, és gondolják meg, hogy ezek a kis osztályok úgy működnek, mint a magánórák.
A nehézségek ellenére, amelyről azt hiszem, hogy regény folyamot lehetne írni, vannak olyan eredményei is az ott élő közösségnek, amely tömb magyarság szempontjából egyelőre elképzelhetetlenek, többek között akár a marosvásárhelyi viszonyokat is említhetném. Ott van például a Főtéri Magyar Ház, amelyben az RMDS székhelye is van, egy gyönyörű impozáns épületben. Hogyan sikerült ezt elérni?
Hát ez az épület, az igazság az, hogy a Nagyszebeni Magyar Közösségnek az egyik szervezete építette, és akkor 94-ben megalakult, újból alakult ez a szervezet, ez a kulturális szervezet, és nem tudtuk bizonyítani, hogy folytatása annak az építő szervezetnek, és 5 év törvénykezés után a miénk lett.
Na most mennyiben volt ez úgymond a polgármesternek, Klaus Johannisnak az érdeme, illetve mennyiben tudtak vele szót érteni az alatt az időszak alatt, amíg ő a város vezetője volt?
Én azt elmondhatom, hogy Klaus Johannisszal mi nagyon jó viszonyban voltunk, ameddig ott volt Szebenbe, és polgármestere volt Szebennek. Abszolút ahányszor szükségünk volt az ő segítségére, mindig megadta.
Előnyt jelenthet-e ez a tény a továbbiak tekintetében? Tehát Benedek Zakariás méltó partnere, tárgyaló partnere lehet, mint parlamenti képviselő az RMDS küldöttségének, ha az államfővel van egyeztetés?
Hát erre nem tudok mit válaszolni, mert nem tőlem függ. Mindenek előtt az RMDS vezetőségétől függ, hogy kik fognak az államelnökkel tárgyalni. Viszont amit el tudok mondani, az, hogy így viccesen mondanám, remélem megértik, hogy ez az első Románia első államelnöke, aki ő is ismer engem, nem csak én őt.
Hát ez azt hiszem, hogy nagyon nagy előny. Na már most a politikai viszonyokat egy picit tegyük félre, mert hogy van egy olyan rendezvénysorozata az ott élő közösségnek, amely imárom túllépte jóval a város határait, és itt az imárom 18. alkalommal megrendezett Szebeni Magyar Napok rendezvénysorozatára gondolok, amelynek azt hiszem, hogy erdészejte van már vízhangja. Hogy sikerült egy ilyen szűkülő közösségnek egy ilyen nagyszabású rendezvénysorozatot lebonyolítatnia, és évről évre minél rangosabb meghívottak is részt vesznek ezen a rendezvénysorozaton, tehát mondom, erdészejte vízhangja van.
Hát igen, ez ön, amiről beszél, az a Szeben megyei Magyar Napok, és nem ez az egyetlen rendezvénysorozat, de későbbiekben rátérek a következőre is. Igen, tényleg ez a Szeben megyei Magyar Napok 18. alkalommal volt megrendezve. Hát mikor beindultottuk, akkor kisebb körökbe gondolkoztunk, tehát van Meggyesen egy táncház, és abból kikerültek a táncosok. Azokra épült, és ezen kívül pedig a soproni város is segített, mivel Meggyes és Sopron testvérvárosok. Csak hogy szép lassan, évről évre bővült, több meghívó volt, többen jöttek, felfigyeltek, most már a médiának is köszönhetjük, hogy egy jó pár éve reklámozza, tehát így szép lassan kinőtte magát. És nagyon örömmel hallom, hogy elvészelte ismert. Egy másik ünnepsorozat, az is ősszel szokott lenni, az Ars Hungarica, ami az idén 11. alkalommal lesz megszervezve, november 10-16-a között. az is egy olyan rendezvény, ami eléggé kinőtte magát, és azt is mondhatom azt, hogy nem csak elviseltel, hanem a határon túl is már onnan is voltak vendégek évente, meg hallottak róla.
Tehát a nehézségek ellenére azért kulturális szempontból él a közösség, és egyre nagyobb visszhangot kap mindaz, amit cselekszik. Na már most kívülállóként, innen a Székelyföldről tekintve, Szeben megye és Nagyszeben környéke sokkal fejlettebbnek, dinamikusabbnak tűnik. Ugyebár autópálya köti össze most már a nyugati határrésszel, ami innen Székelyföldről nézve eléggé elképzelhetetlen, erről a vidékről beszélve. Nemzetközi repülőgépjáratok kötik össze az európai városokkal, a fejlettebb világgal. A magyar közösség mennyiben érzi meg ezt a dinamikus fejlődést, és mennyiben részese annak, hogy ilyen jól áll Nagyszeben és Szeben megye maga?
Mindenek előtt ez a dinamikus fejlődés oda vezetett, hogy a 2000-es évek elején Szebenben 17-18%-os volt a munkanélküliség. És ezt a százalékot, mikor mondom, itt beleértek magyar, román, mindenkit. Kialakult egy ipari park mindenek előtt, és az felszívta ezt a munkaerőt. Aztán a következő lépés az volt, hogy már nem volt elég a szebeni munkanélküli, az már nem létezett, és akkor környékről kezdtek jönni az emberek. És mondhatom azt, hogy ebből kifolyólag több száz egyetemista, magyar egyetemista jött Szebenbe, kiválta mérnöki karra, mert biztos volt, hogy miután befejezi az egyetemet, utána munkahelye is lesz Szebenben, mit tudom én, a Continentalnál, a Margaardnál, vagy más ilyen cégeknél, akik már egyetemista korukban szerződést kötnek velük. És ilyen szempontból elmondható az, hogy Szebenben, és ez nem csak a magyaroknak, hanem a románoknak is, mindenki, aki Szebenben él, egy jó pont, mivel van munkahely. Ha van munkahely, van egy stabil fizetés. Épp ezt beszélgettem valamelyik nap a kollégákkal a Székelyföldről, hogy ott nagyon sokan minimál bérbe dolgoznak, mert kevesebb a lehetőség. Szebenben már nem létezik ez. Tehát Szebenben, aki minimál bérért dolgozik, az mondjuk építészetben a munkatelepi őr. Azon kívül mindenkinek nagyobb a jövedelme, nagyobb a fizetése, mint a minimál bér.
Mégis egy fontos, konkrét gondnak azt nevezte meg egy közelmúlt beli rendezvényen, hogy a szakoktatás az nagyon fontos lenne a jövőt illetően a közösség szempontjából. Na már most, ha ennyi a munkaerő, szakképzett munkaerő, akkor ez a kérdés nem termelne újabb munkanélkülieket? Tehát ezek
nem,
szerint...
Nem, mivel már nincs szakképzett munkaerő. Tehát én amit mondtam, azt a 17-18%-ot, az a 2000-es évek elején, 2002-2003-ban volt. Most Szebenben például, és Szeben megyében nem találunk szakképzett munkást, sőt, szakképzetlen se.
És akkor hogyan tudják megoldani?
És ezért, hát úgy, hogy hozunk máshonnan. Hozunk a Kárpátokon túlról, mondjuk én építészetben dolgozom, hozunk a Kárpátokon túlról, hozunk Máramarosból, Székelyföldről dolgoztak sokan, tehát hozzuk máshonnan. Máshonnan hozzuk, de a baj az az, hogy ezek az emberek is, akik jönnek, bennük van egy jó érzés, egy munkaakarás, de nincs meg az alap a legtöbben. Nincs meg az alap, tehát nem tanultatta meg senki nekik azt a szakmát, hanem ők így. Ellopták egyik a másiktól, tehát hiányzik az az alap, hogy építészetből adnék egy példát, építész vagyok, hogy az betonat be kell önteni, de azt nem tudják, hogy mitől beton a beton. Most lehet egy meredek ez a példa, de ezt akarom hangsúlyozni, hogy egy ember, akinek van egy szaktudása, megkapja egy iskolába az elméleti részt is és a gyakorlati részt is, abból sokkal jobb szakmunkás válhat. És sokkal jobb a biztonságérzete. Mert egy jó szakmunkásra szükség van. Egy olyanra, aki úgy tudja azt a munkát megoldani, hogy na, a minőség nem a legjobb, az jön a tél, az ember lemond róla.
Mennyiben nehezítette meg az életet, ugye a 2000-es évek elején az elvándorlás, ha volt egyáltalán ilyen, mert hát gondolom, hogy azért a németországi kapcsolatok még fordon égnek most is a Szebed megyeiek számára.
Hát az elvándorlás tőlünk inkább a 90-es évek elejére vezetném vissza, mert a 90-es évek elején rengeteg család, és magyar család Szebenből kiköltözött Magyarországra. De úgy, hogy nagytata, nagymama, szülők, gyerekek, unokák, mindenki ment. És akkor körülbelül a 40%-kal csökkent, 40-45%-kal a magyar lakosok száma a megyében. A százfok pedig nekik is volt a 90-es évek elején egy ilyen elvándorlási folyamatuk, csak nekik már azelőtt jóval megkezdődött ez a folyamat.
Ezek a perspektívák, amikről most említést tett, illetve az, hogy jelenlegi viszonyok, amelyek uralkodnak Szebenben és Szeben megyében, hozzák-e vissza az elvándorlattakat? Tehát van olyan eset, hogy hazatelepednek azok, akik korábban elvándoroltak?
Igen, a százak között van olyan. Van olyan, aki kisebb vállalkozással hazatért, van olyan, aki német cég vezetőként tért vissza, és van olyan is, akik német cégnél dolgoznak, itt Németországban, de pont bevállaltak valami munkát a megyénkbe, és akkor így visszatértek ők is. És vannak tényleg olyanok, akik visszajöttek, és úgymond visszatelepedtek. Magyarokról nem tudok, de németekről igen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Benedek Zakariás, említést tettünk az utóbbi percekben arról, hogy milyen gazdasági viszonyok uralkodnak jelen pillanatban Szeben megyében. Azt is elárulta, hogy ön egy építkezési vállalat ügyvezető igazgatója, tehát gyakorló mérnök. Na már most ilyen tekintetben miért vállalta el azt, hogy abba hagyja a korábbi tevékenységét és politikai pályára tér?
Hát én a korábbi tevékenységem mert folytatnám mondjuk más szinten. Mivel ez a 92-től, mert ha befejeztem az egyetemet, építkezésben dolgozom, és nagyon sok gond van. Úgy a törvénykezésben is, és kivált a közbeszerzési törvénnyel. Tehát most is megváltozott, két hónapja talán, de ezek olyan változtatások, hogy valahogy azok, akik benne élnek, akik benne dolgoznak, akik ott vannak a törvény talpánál, hogy így fejezzem ki magamat, soha nem voltak megkérdezve. Tehát ti hogy gondoljátok? Mi kéne ahhoz, hogy ez működjön? És én úgy érzem, hogy ezt a tapasztalatomat, ezt a tudásomat ide át tudom menteni. És ha ezt átmentem, akkor pozitívan sikerül olyan változtatásokat hoznom, olyan döntéseket, hogy vagy rábírja a kollégákat olyan döntésekre, ami fog használni ennek az egész, mondjuk úgy építőiparnak. Ez az egyik oka, amiért vállaltam.
A jelenlegi helyzet az valamelyest ismerős ön számára, mert hogy korábbi években is volt már jelöltje a szebeni magyarságnak, viszont a szorvány helyzet miatt annyira kicsi volt az esélye, hogy úgymond labdával se rúghatott. Na most, hogy befutó helyre került, nem kis vita után, azt is kifejtette, hogy nem kizárólag csak a szebeniek érdekeit képviseli majd, hanem a Besztercenna-szódi, a Fehér megyei szorvány közösségek képviseletét is felvállalja, és ugyanakkor hát udvarszékre is oda kell figyelni, mert hogy az udvarhely székieknek lesz parlamenti képviselője, ha összejön a szavazatszám. Nem túl sok felelősségvállalás ez?
Biztos, hogy nagy felelősségvállalás ez, és tudatosan vállaltam ezt. De remélem, hogy helyet is tudok állni. Aztán most biztos, hogy minden problémát, nem vagyok varázsló, minden problémát nem fogok tudni megoldani. Viszont azokat, amiket megoldok, én úgy látom és úgy gondolom, például a szorványt jobban hozzá fogja kapcsolni a több magyarsághoz, és fordítva. Tehát látok ha nem láttam volna egy értelmet, akkor nem vállaltam volna, de látok egy olyan értelmet ennek a dolognak, hogy most már így megvegyítve valahogy közelebb kerülünk egymáshoz. Jobban megismerjük a szorvány problémáit, és ugyanakkor jobban meg fogjuk érteni a Székelyföldnek a problémáit. Úgyhogy persze, hogy nagy munka lesz, kemény munka lesz, de most már elvállaltam, végig kell vigyem.
És rengeteg utazással fog járni, mert hogy a helyi körülményeket mindenképpen meg szeretné ismerni, és azt is kijelentette egy interjúban, hogy feltétlenül udvarhelyen is szeretne majd képviselői irodát nyitni, és ideje függvényében havonta egyszer legalább az udvarhely székiekkel is szóba állni. Ez nem aratott túl nagy népszerűséget, főleg a szövetségi állandó tanács döntése után, tehát sokan fanyalogtak, hogy hát hogy fogja tudni egy ember ezt a rengeteg feladatot ellátni. Ezzel kapcsolatosan mit mond?
Tehát az utazáshoz szokva vagyok, mert a mesterségem miatt havonta 4000 kilométert utazom. Most is például Enyeden vagyok. Az az interjún, amit kijelentettem, nem értettem én meg jól a kérdést, vagy nem értették meg a választ. Tehát arról volt szó, legalábbis én így értettem, hogyha a helyi sajtóval szóba fogok állni. És én akkor azt mondtam, hogy havonta egyszer szóba fogok állni a helyi sajtóval. Aztán én is utólag láttam, hogy ez így jött le, hogy egyszer elmegudvarhelyszéket. Hát most már családi okok miatt is többször kell menjek udvarhelyszékre, mivel a fiam ott van iskolába. És minden vasárnap én viszem őt vissza, vagy minden második vasárnap, hanem én minden hétvégén haza. És legtöbbször pénteken is én viszem haza, mert most már nincs kapcsolat udvarhelyszékben között. Nincs vonat, nincs busz, tehát mindig utazni kell. Tehát biztos, hogy többször leszek udvarhelyszéken, mint egyszer egy hónapban.
Az is felvetődött, hogy nem igazán ismeri Nagyszebenben élőként az udvarhelyek gondjait, illetve hát az udvarhely és környékének az úgymond adottságait. Ezzel kapcsolatosan mit tud nyilatkozni?
Hát most a gondok, hogyha gondokról beszélünk, például a biztonság, a család, a gyerekvállalás, nem? Ezek udvarhelyszéken is ugyanazok, mint Szebenbe, vagy mint Besztercén, vagy mint Fehér megyébe. Mert hogyha az emberben van biztonságérzet, és van egy megélhetőség, lehetőség, akkor vállal. Mindegy, hogy hol él. Lehet a Székelyföldön hármat vállalnak, kettő helyet, mint Szorványban. De a Szorványban is, ha nincs megélhetőség, ott se vállalnak, és nem alapítanak családot. Ugyanez érvényes a Székelyföldre is. Akkor, hogy a Székelyföld, vagy a udvarhelyszék adottságait, hát így, mint egyszerű ember, azért elég sokat jártam én udvarhelyszékre, és bizonyos részeit ismerem. Persze, ezért el is akarok menni a következő hetekben, és szóba állni minden udvarhelyszéki polgármesterrel, hogy a helyi körülményeket, a helyi problémákat, az ők problémáik, nekik mi kell, azt meg tudjam beszélni velük, és ha tudok, majd ha tudok, majd ha bejutok, hogy segítsek rajtuk. Tehát az biztos, hogy egy udvarhelyszéki, egy ott született ember, aki ott is élt, mondjuk, az jobban ismeri ezeket a problémákat, mint én. Ez úgy igaz. Ezen lehet segíteni.
Van még egy nagy kérdés, ugyebár egy nagy tapasztalattal rendelkező parlamenti képviselő utódjaként szerepel ezen a képviselőjelölti listán. Természetesen Antal István képviselő úrról van szó. Ő az ipari szakbizottságnak volt jeles tagja. Na már most mennyiben érzi ezt tehernek az önvállai, hogy az ő feladatát kellene tovább vigye, és szintén ilyen ágazatban szeretne tevékenykedni, immáron, ha sikerül parlamenti képviselőként?
Hát az biztos, hogy nem eléggé föltette Antal István a mércét, tehát nem lesz nekem könnyű, hogy az ő parlamenti képviselete után én lépjek úgymond a helyébe, tehát nagyon sok munkával jár, és a képviselő úrnak már ki is kértem a véleményét, sőt, ki is fogom kérni a segítségét, ha szükségem lesz, és biztos, hogy szükségem lesz erre. Viszont nem kell elfelejteni, hogy Antal István is volt kezdő valamikor ebbe a szakmába, a képviselő szakmáról beszélek. Tehát mindenki egy adott pillanatban, egy adott szakmában volt kezdő. Tehát ezt nem kell elfelejteni.
Mennyiben jelent az előnyt az ön számára, hogy gyakorlatilag saját bőrén ismeri azt, hogy egy magánvállalkozási területen éppenséggel mik a gondok, mennyiben van benne ebben a mindennapi életben, és hogyan látja, mint parlamenti képviselő, mennyiben tud változtatni majd, vagy milyen tervei vannak, hogy változtasson az éppen jelen pillanatban tapasztalható hiányosságokon, vagy esetleg törvényes ellentmondásokon?
Hát olyan szempontból nagyok a gondok, hogy ez a legalábbis az építészetben, de biztos más szakterületeken is, de nálunk az építészetben ez nem érződik, a bizonytalanság. Éveleje van, akkor nincsenek munkák, évközepe van, akkor na, fizetnek, nem fizetnek. Most is szeptember 23-án, akinek volt evel a 28-as kormányhatározattal munkálata, azt mondták, fiúk, számlázzátok le, mert megkapjátok a pénzt, aztán több nem lesz. Minden cég, aki ebbe benne volt, leszámlázta, mai napig nincs pénz benne, talán nem is lesz. Tehát ezek az ellentétek, ezek a fluktuációk, ezek a bizonytalanságok oda vezetnek, hogy az ember, a cégek nem tudják előre kitervezni maguknak, hogy ebben az évben milyen munkálatokat vállaljak, mennyit vagyok képes, vagy túlvállalják magukat, és akkor keresik az alvállalkozókat, és nem találják, vagy túl keveset vállalnak, és akkor egy részét az embereknek meneszteni kell. Tehát itt ezen a téren én úgy érzem, hogy tudok pluszt hozni. Mert van egy olyan tapasztalatom, ami éveken keresztül lett, és ami direktbe, tehát a törvényeknek az eredményeként dolgoztam. Tehát ezek olyan dolgok, amiben, és nem csak ezek vannak, még mások is, amin változtatni kell. Tehát, hogyha egy stabil gazdaságot akarunk, egy stabilitást, akkor nem ilyen beruházások kellenek, hogy van pénz, csináljuk, nincs pénz, nem csináljuk. Tehát vagy van, és csináljuk, vagy nincs, és nem csináljuk. Tehát más választás nincs.
Összegezzünk itt a beszélgetés végén. Tehát azt leszögeztük, hogy a szorvány képviselője szeretne lenni, de ugyanakkor az udvarhely székiek képviselője is ismeri az gazdasági helyzetet, mert benne van. Édestova, ezek mellett milyen egyéb gondolatokat fogalmazna meg, és milyen egyéb tervekkel indul neki a hamarosan kezdődő választási kampánynak, és én kívánom azt önnek, hogy december 11-én immáron kelljen csomagolnia, és Nagyszebenből Bukarestbe költöznie. Tehát mik a tervei?
Hát ezen a periódusban, ebben a periódusban egészen a választásokig Fehér megyét, Besztert megyét, persze Szeben megyét, és Udvarhely széket végig akarom járni. Szóba akarok állni az emberekkel, lássam, mik a gondok, mik a bajok. Ez egy, kettő, ők is ismerjenek meg engem, mert egy ilyen 10 perces fél órás beszélgetésre nem lehet megismerni, de ha már 2 órát beszél az ember, akkor rájön, hogy a másik egy komoly partner, vagy nem. És mindegyik megyében szeretnék prioritásokat felállítani, hogy mi kell a Szeben megyei magyar közösségnek leghamarabb. És akkor ezekkel a prioritásokkal terminusokat is bevállalni. Hogy ezt a pontot én meg tudom oldani, vagy megpróbálom megoldani 6 hónapon belül. Most így adtam kapásból egy ilyen terminust, mert én építészként megszoktam mindig, hogy ütemtervvel dolgozok. Ütemterv nélkül nem tudok dolgozni. És ezt ide átmenteném a politizálásba, aztán mennyire lesz sikerem, vagy nem, azt majd a jövő megmutatja.
Hát én mindenképpen kitartást és szorgos munkát kívánok önnek a siker érdekében. Tisztelt Benedek Zakariás, az RMDSZ Szeben megyei szervezetének elnöke, immárom Hargita megyei parlamenti képviselőjelölt. Köszönöm önnek a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszonthallásra.